Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Ahogy már a műsor felvezetésében említettük, elmegyünk a világ legmesszebbi pontjára, legalábbis képzeletben, mert hogy nyilván nem mi, hanem egy magyar expedíció megy a déli sarkra, és itt van velünk a telefonvonalban Pintér László, az expedíció kommunikációs stábjának szakmai referense.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Szia, Laci.
Általában hegymászással kapcsolatban szoktunk találkozni a neveddel.
Igen, de a kettő azért nem áll egymástól annyira távol. Egyrészt az Antarktiszon is vannak hegyek, másrészt meg engem a hegyekben is a jégvilág vonzott igazán, a jeges havas csúcsok. És gyakorlatilag az érdeklődésem az nagyjából azóta párhuzamos, amióta a hegyeket kedvelem, ilyen 15-16 éves korom óta a déli sark, meg az északi-sarki expedíciók is abszolút vonzanak, úgyhogy hát így lettem kvázi elméleti szakértői a kérdésnek, bár a lábamat nyilván egyik helyre sem tettem még, sajnos.
980 kilométer, 50 nap, mínusz 25 fok, ez a három fő szám, ami az expedíció Facebook oldalán is a borítóképen látszódik. Hát ez önmagában nem tűnik olyan nagyon könnyűnek, de azért mi beszélgettünk erről az expedícióról, és itt nem éppen arról van szó, hogy 980 kilométer sík, meg arról sincs szó, hogy mínusz 25 fok napsütés és kellemes szélcsendes idő. Mesélj egy kicsit arról, hogy mi a nehézség földrajzi szempontból, és mi a nehézség időjárási szempontból.
Valóban jól mondod, hogy azért ez nem egy könnyű kaland. Amiben ugye Gábor első szeretne venni, az az, hogy nem nincs még olyan honfitársunk, aki a szárazföld partjáról gyalogolt volna el a déli sarkpontig. Az utolsó fok teljesítését ezt már hárman megtették eddig, az utolsó földrajzi fokot, ami nagyjából 111 kilométernyi síléten való gyaloglás jelent, de az igazán, hogy is mondjam, elismert teljesítmény azért a part, illetve hát a szárazföld partjáról való besétálás jelent. Ez a selfjég és a szárazföld találkozását jelenti, hogy nem kimondottan a jég széléről indulnak, ahol a vízzel találkozik. Jól mondod, hogy nem egy sík terepről van szó, ugye maga a déli sark 2801 néhány méter magasan van a tengerszint fölött, tehát majdnem 3000 méter szintet kell fölfelé megtenni onnan, ahonnan indulnak. Ez egyébként a Messner-Fuchs-féle start helyet jelenti. Reinhold Messner és Arvid Fuchs 1989-ben innen indultak az Antarktisz átszelő expedíciójukra, ők akkor ebben az elsők voltak a világon, és azóta ez egy bevett starthelynek számít a szárazföld és jég találkozásánál. Gyakorlatilag ez a legrövidebb táv, ahonnan el lehet érni a déli sarkot gyalogosan, nagyságrendileg ilyen 980 kilométer. A hivatalos alatt ilyen 930 szokott lenni, de az ember mindig kavarog egy picit a hasadékok miatt, úgyhogy szerintem nincs két egyforma távja ennek a történetnek. A terep az eléggé változatos, gyakorlatilag végig jégen kell közlekedni, száraz sziklán egyszer sem megy a csapat, vagy aki vállalkozik erre. Az elején selfjég van, illetve hát utána fölfelé egy gletszeren kell fölmenniük a sarkvidéki platóra, ami ugye gletszer hasadékokat jelent, és egy hatalmas hóval fedett jégmezőt, amelynek a felszínét igazából az állandó szél alakítja. Ez ilyen nagyon keményre fagyott hóátfúvásokat jelent, sastruginak hívják ezt angolul, és hát ezen lehet bugdácsolni elég keményen, mert ez azért nagyon keményre van fagyva, és nem olyan könnyű rajta a járás. Sílécekkel, sífutó vagy sítúra lécekkel sétálgatnak egyébként a túrára vállalkozók, és ahogy mondtad, a hőmérséket az így nyáron, mert ugye most ott nyár most kezdődik, olyan mínusz 25 fok körül van átlagban, tehát mínusz 15-mínusz 25 között mozog, de azért egy-egy komolyabb viharnál ez gond nélkül leugrik mínusz 40-45 fokra is, és akkor ehhez hozzájön még mondjuk a szélhűtés. Már vannak Gáborék előtt olyanok, akik elindultak más útvonalon, más célokkal, és ők már egy ilyen két hete vannak úton, és folyamatosan posztolnak képeket, illetve helyzetjelentéseket az Antarktiszról. Hát nem könnyű azért a helyzetet. Nekik is volt már szélviharral dolguk, volt problémájuk ezekkel a hóbuckákkal is, úgyhogy az biztos, hogy aki erre vállalkozik, azért annak nagyon fel kell kötnie a felkötni valót.
Egy dolgot nem mondtunk még el, hogy Rakoncai Gábornak hívják az úriembert, aki megpróbálkozik ezzel a meglehetősen nehéz kalanddal, és azt ugye jól tudom, hogy nagyjából most érkezik, vagy már megérkezett esetleg a déli sark, mármint az Antarktiszra, nem a sarkponthoz.
Igen, várjuk igazából az első híradást tőlük, hogy sikeresen landoltak, mert idő szerint már régen le kellett, hogy tegye őket a gép. Ugye Rakoncai Gábor, aki, valaki nem ismerné, őt az Atlanti óceán átevezésekről ismerhetjük, annak idején az első feleségével átevezték első párosként, első házaspárként az Atlanti óceán, majd később ezt szólóban kenúval megtette, ami Guinness rekordnak számít. Nagyon-nagyon jól bírja a hosszú monotóniát, a nagyon jó az állóképessége. Mind a kettőre nagyon nagy szükség van egy ilyen antarktiszi expedíció során, és ugye augusztus végén Grönlandot is átszelte keresztben, 650 km gyalogolt a jégmezőn, úgyhogy ilyen tekintetben felkészült. 12-én repültek Magyarországról Chilébe, 34 órát repült Gábor, és Punta Arenas volt a cél, az az utolsó állomás az Antarktisz előtt, és ott volt ott találkozott az expedíciós társaival, mert nem egyedül fog menni, és ott válogatták össze, vagy készítették össze a felszerelést, csomagolták össze igazából, illetve ott vásárolták meg az összes élelmiszert, és onnantól kezdve, hogy ez készen volt, ugye elvileg vasárnapra tervezték a berepülést, de hát az időjárás szokta ezt eldönteni, hogy mikor repülhet az IL repülőgép, az orosz teherszállító repülő, ami rendszeresen közlekedik ilyenkor nyári időszakban az Antarktiszra, és hát sajnos kedvezőtlen szélviszonyok voltak, úgyhogy nagyjából két napot kellett várniuk. Ugrásra készen, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy beszállókártya megvan, és kapod a telefont, hogy na, akkor most indulunk, akkor indulni kell a szállodából, és irány a reptér, mert ezek a körülmények nem mindig állnak fönn napokon keresztül, hogy ott lehet repülni. Úgyhogy ma a magyar idő szerint délelőtti órákban indultak el Punta Arenasból, azt hiszem Ushuaiában a világ legvégén álltak meg tankolni, és onnan egyenesen az Antarktiszra repültek. Ez egy ilyen 4-5 órás út, amennyire emlékszem. Úgyhogy elvileg már ott kell, hogy legyenek, csak még nem jött hír, mert ugye onnan nem olyan könnyű SMS-ezgetni, meg Facebookon üzeneteket küldeni.
Azt mondod, hogy nincs 4G mobilnet az Antarktiszon?
De nem tesztük a lábunkat.
Ezt még nem tudták megoldani, Iridiummal lehet kommunikálni, ami egy ilyen műholdas rendszer, meglehetősen drága eszköz, úgyhogy Gábornak sem lesz majd lehetősége az expedíció közben minden nap hosszú posztokat, meg fényképeket, meg videókat töltögetni, hanem egy-egy rövid bejelentkezésre lesz majd csak maximum lehetősége.
Mit vihet, illetve mit visz magával egy ilyen út során az ember, hogyha erre vetemedik?
Hát nézd, ugye abból indulnak ki, hogy mindent magával visz, amire szüksége van útközben, tehát ott útközben nem lehet magához venni semmit. 50 kiló csak az élelmiszer, mert 50 napra tervezik az utat, napi 1 kilónyi élelmiszert szárazott be Gábor. Ezek között vannak ilyen fagyasztva szárított por jellegű főzhető dolgok, amiket ugye olvasztott hóból főtételé, melegételé tud varázsolni, illetve van rengeteg csokoládé, szénhidrát, magok, minden, amiben kalória van, ugyanis ilyen napi 7000 kalóriányi energiára van szüksége a menet közben. Ezeket mind ott vásároltak meg Punta Arenasban, és egyébként érdekes, hogy ezeket így kirázzák a saját csomagolásával, és újra csomagolják, porciózzák étkezési adagokra levonta 50 napra előre. Tehát egy iszonyú precíz tervezést igényel ez a történet. Azon kívül meg hát ugye az elektronikus kütyük vannak nála, műholdas követőrendszer, aztán a ruházasból sokat nem visz. Mondjuk azt úgy képzeld el, hogy egy alsó neműbe végig tolja az 50 napot. Minden rétegből van nála egy, tehát
utána azt az alsónak lehet ki lehet állítani egy múzeumban, nem? Hogy ez volt
igen,
az.
Igen, kirakod az ott marad a sarokban, sőt, ha nem vigyázol, lehet el is mászik. Valóban, ez hozzátartozik az ilyen sarkvidéki történetekhez. Fehér ruházat, ilyesmik, sátor, és ezekre mind-mind nagyon vigyáznia kell, hiszen ha mondjuk egy erősebb szélroham mondjuk kitépi a kezéből a sátort, akkor ott vége. Tehát akkor ott nem nagyon tud mit helyette elővenni, és akkor adott esetben, ha ez megtörténik, akkor lehet, hogy segítséget kell hívni, és mentés van. Nyilván ez azért nem szokott előfordulni, mert aki ide készül, az nagyon-nagyon felkészül, és ő tudja nagyon jól, mit szabad, mit nem szabad. Nem hemzsegnek egyébként százával azok a vállalkozók edvűek, akik ezzel próbálkoznak. Hát így hirtelen ennyi.
Mondja, Dani.
Ha nehézségeket veszed alapul, akkor egy ilyen túra az nehézségben hol helyezkedik el mondjuk egy 8000 méteres hegycsúcs megmászásához képest?
Borzasztó nehéz összehasonlítani, mert fizikumban mást kíván. Tehát itt igazából nincs az a testnek az a fajta sanyargatása, mint ami mondjuk 8000 méter fölött, ahol ugye gyakorlatilag a tested lebontja magát. Ott már pihenni sem lehet. Szerencsés esetben ez ugye rövid ideig zajlik. Itt inkább a hosszú táv az, ami kizsigerel, meg a mentális háttér, hogy gyakorlatilag tényleg 2 hónapig elszigetelve vagy a világtól, ott azért az Antarktisz közepén olyan magányt érzel, amit sehol máshogy nem. Igaz, hogy Gábor nem egyedül megy, ugye három társal fogják végiggyalogolni ezt a közel 1000 kilométert, de itt azért közben mindenki a saját tempójában megy napközben, és így magába szállva megy, és akármerre nézel, ott 100-200 kilométer távolságra lehet ellátni, ha tiszta az idő, ott nem lát semmit, csak fehér jeget. Ez a monotónia, ez borzasztóan ki tudja szívni az embernek a mentális energiáit, úgyhogy ez az, ami inkább megterhelő. Nehéz tényleg párhuzamot vonni, akár fizikailag, akár más módon a hegymászással. Hasonlóképpen megerőltető, csak hosszabb távon.
A biztonságukra hogy figyelnek, hogy ügyelnek?
Igazából az a terv, hogy ugye egyrészt most, mivel első bálozónak szoktam nevezni őket, tehát elsőként megy az Antarktiszra Gábor, itt azért nem, tehát az a szervező cég, aki a logisztikát biztosítja nekik, az nem nagyon bíz semmit a véletlenre, és nem enged el bárkit a jégmezőre, hogy aztán utána majd mentést kelljen neki intézni, úgyhogy ők azért elég komoly szabályokat és feltételrendszert állítanak föl a jelentkezők számára, amellett, hogy nyilván a referenciáikat előtte kikérdezik, tehát a Gábornak sem véletlenül kellett elmennie Grönlandra azelőtt, mielőtt ezzel a déli sarki expedícióval próbálkozott. Szóval ők négyen mennek, ugye közülük az egyik guide, tehát ő gyakorlatilag vezető szerepet tölt be ebben az expedícióban, de ugyanúgy végig gyalogolja velük az egész távot, és nem úgy kell képzelni, hogy akkor ő minden nap, nem tudom, levelezget a központtal, hanem ők elszigetelve végig tolják ezt az egész távot. Nyilván, hogyha nagyon nagy baj van, akkor lehet segítséget hívni. Más kérdés, hogy mondjuk a segítség mennyi idő alatt és milyen formában tud megérkezni, mert ha mondjuk a jégmezőn van valami komolyabb probléma, és mondjuk viharba kerülve egészségügyi gondok miatt kell valakit kimenteni, akkor lehet, hogy 3 napig nem tud leszállni semmilyen kis repülő. Ugye nagyobb gépek eleve nem tudnak mozogni, mert nincs kifutópálya, ahova most Gáborék repültek, az a Union Gletscher, ez egy ilyen központi, logisztikai központja az Antarktisznak, ott van egy ilyen vízjégre épített, vagy vízjégből kialakított leszállópálya, ami nagy terhek fogadására is alkalmas. Ilyenből nem nagyon van másik az Antarktiszon, úgyhogy ott inkább ilyen kisebb propelleres gépekkel szoktak még közlekedni, de mondom, előfordulhat, hogy egy hetet kell várnod, mire odaér a segítség. Szóval itt azért senki nem úgy indul neki, hogy jó, hát hogyha baj van, majd akkor kimentenek. Tehát itt mindenki magára kell, hogy számítson.
Mondod, hogy két társal plusz egy guide-el együtt mennek, ez praktikusan úgy néz ki, hogy reggel elindulnak, és akkor este találkoznak, és mindenki saját tempóban sétál?
Ez szerintem majd a napi ritmusok során alakul ki, de nagyjából nyilván legalább szemtávolságon belül vannak, egyszerre fognak elindulni reggel. Napi 12-14 órás menetekre kell készülni, ugye állandó napsütés van, tehát nem kell a világoshoz, sötéthez alkalmazkodniuk. Reggel felkelnek, reggeli után összecsomagolás, ugye sátrat, hálózsákot, mindent elpakolnak a számba. Azt még nem mondtam, hogy a számnak a súlya 85 kiló, egyébként 84,9 kilót mérlegeltek nála. Ennyit kell cipelni az első naptól kezdve. Ebből nyilván az élelem fogy napi 1 kilóval elvileg, tehát ebből 50 kiló lemegy a végére, mire a déli sarkra elérnek. Szóval elindulnak reggel, és ilyen óra 10 perces időszakonként vannak szünetek, amikor megállnak egy pár percre vagy 10 percre, milyen kis magokat enni, folyadékot magukhoz venni, és aztán utána folytatják tovább az etapot. Úgyhogy ezzel a tempóval mondjuk ilyen napi 20-25 kilométereket, ha nagyon-nagyon durván nyomják, akkor mondjuk egy 30-as le lehet nyomni egy nap. Úgyhogy ez azért az hosszú idejű történet lesz.
Hát elég izgalmasan hangzik ez a dolog. Beszéltél egy kicsit Gáborról, hogy nagyon jó monotónia tűrésű emberről van szó. Ugye ti voltatok nem olyan régen együtt hegyet mászni, ha jól tudom, és edzegetni, úgymond. Gondolom jobban megismerted őt. Milyen személyiség egyébként, vagy egyáltalán mi kell ahhoz, hogy valaki ezt vegye a fejébe, hogy ő a déli sarkra akar eljutni?
Nagyon érdekes egyébként. Nekem, mivel ugye én magam is kacsingatok a hegyek világa felé, meg elég sok hegymászóval tartom a kapcsolatot, nekem ebben semmi furcsa nincs, viszont az átlagember valószínűleg kicsit bogarasnak tartaná, akármiről van szó, akármilyen teljesítményről van szó, vagy kalandról van szó, Gábor mindig a legdurvább irányba terelődik. Tehát rögtön az jut eszébe, hogy ha elmegyünk hegyet mászni, akkor a legkeményebb úton menjünk fel. Hogyha Antarktisz, akkor menjünk a legdurvább expedícióra, ami létezik. Tehát ő mindenből az extremitásokat és azokat a lehetőségeket keresi, amit még esetleg nem csinált meg valaki, vagy amit nagyon-nagyon kevesen csináltak meg. Emellett egyébként egy végtelen pozitív személyiség, rendkívül jó humora van, és tényleg mindenben optimistán vagy mindent optimistán lát. És ez nagyon-nagyon kell egyébként, azt hiszem, ahhoz, hogy valaki ilyen teljesítményeket vigyen véghez. A másik az, hogy szereti úgy kitűzni a céljait, hogy ne nagyon legyen visszafordulási lehetőség. Uh-huh. Tehát például Grönlandot ugye nemrégiben keresztezte, ott szándékosan azt az útvonalat választotta, amit annak idején Nansen, ugye nagyon híres norvég sarkvidéki felfedező volt, Fridtjof Nansen, ő 130 évvel ezelőtt keresztezte a grönlandi jégsapkát, ugyanazon az úton, ahol most Gáborék is mentek, és szándékosan a keleti partról indult, ahol nem volt település, mert a nyugati parton, ahova igyekeztek, ott volt, és így viszont nem volt oka visszafordulni, mert nem volt hova visszafordulni. Ugye ennek innen jön ez a kis elmondat, hogy a nyugati part vagy a halál. És Gábor is hasonlóképpen szereti kiválasztani az útvonalat, hogy ne nagyon legyen visszafordulási lehetőség, ami így csábítja vissza, hogy feladja azt, amit elkezdett. Tehát csak egy példa egyébként, ő lement mondjuk edzésképpen kocogni a Margit-szigetre, ez budapesti hallgatók bizonyára kiválóan ismerik, 5 kilométeres Margit-szigeti kör. Hát ő lement péntek este kezdve, hogy egy 100 kilométert lekocog, és akkor szombat reggeli futottak 19 kör. Lehetett hozzá csatlakozni. De hát ez nála egy ilyen teljesen hétköznapi dolog. Tehát ahogy te elmész a boltba kiflit venni, ő elmegy fut 100 kilométert. Ugye útrafutásokkal tölti az idejét most már az elmúlt pár évben.
Az igen.
Hát egészségére.
Laci, mi minden ilyen nagy expedíciónak úgy nyilván ennek is van valami olyan hatása, amivel szeretnének valami figyelemfelkeltő hatása, amivel szeretnének üzenni az emberek számára, a hétköznapi emberek számára. Ennek az expedíciónak mi az üzenete?
Igen, alapvetően arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a környezetünk meglehetősen törékeny, és hogy az Antarktisz az egyik olyan teglete a világnak, ahol ez a legjobban és a leggyorsabban lemérhető, a jobbat talán nem is jó jelző, szóval ahol a leggyorsabban lemérhetőek a változások, amelyek sajnos jelenleg nem feltétlen pozitív irányba mutatnak, úgyhogy a környezet tudatosságra és a víz tisztaságának a védelmére szeretné az expedíció felhívni elsősorban a figyelmet, kevesebb műanyag használata, és egyéb környezetvédelmi dolgok, mert az ember azt gondolná, hogy igazából én úgyse tehetek semmit a környezetemért, de igazából mindenki tehet valamit a saját maga kis szintjén, mert ha egyel kevesebb szívószálat használt, már azzal is véded a környezeted, annyival kevesebb műanyag szemét kerül vissza a környezetbe. Úgyhogy ez az elsődleges üzenete, hogy védjük a környezetünket, védjük a vizeink tisztaságát.
Aki, nem azt mondom, hogy aki kedvet kapott, de akinek felkeltettük az érdeklődését, milyen módon lehet követni Gábort?
Többféle lehetőség van rá. Természetesen van az expedíciónak egy hivatalos közösségi médiás csatornája, meg egy ehhez köthető honlap is. A rakoncaiexpedíciók.hu oldalon lehet követni az interneten Gábor útját, illetve a legismertebb közösségi médiában van természetesen erre megfelelő oldal kialakítva, illetve az egyik legismertebb kereskedelmi televíziónak a hírműsora rendszeresen be fog majd számolni, mint főmédia támogató az eseményről. Most is van kint egyébként a Starthoz kiutazott egy operatőr és egy riporter kolléga ettől a televíziótól, úgyhogy...
Hát szerintem most azért elmondhatjuk, hogy ha már itt figyelem felhívunk, hogy az RTL klubról van szó.
Igen, igen, csak nem tudtam, mit szabad elmondani, meg itt nem.
A maximum majd a fejünkre koppintanak.
Igen, szóval ott lehet majd követni, meg hát természetesen más csatornákon is azért, de alapvetően ezek a fő csatornái az expedíció hivatalos kommunikációjának. Hát és annyi még ugye, hogy igen? Gábor elvileg ma leszáll, utána ott már olyan sokat nem fognak várakozni a Union Gletscheren, ez egy ilyen alaptáborszerű történet, több sátorral, meg étkező sátorral, meg ilyesmivel, onnan indulnak egyébként az Antarktisz legmagasabb csúcsára is az expedíciók, a Vinzonra, és... ott szerintem, amint lehetőségük és az időjárás engedi, tovább mennek a kis repülőgéppel arra a starthelyre, onnan majd a gyaloglás indul, mert azért onnan még repülni kell erre a bizonyos Messner-Fuchs starthelyre, és gyakorlatilag egy-két napon belül elvileg kezdődnie kell a kaland éles részének, tehát amikor megkezdik a gyaloglást az éli sark felé.
Hogyha kommunikálsz Gáborral, akkor mi is sok szerencsét kívánunk az expedícióhoz, és valószínűleg majd még fogunk keresni ez ügyben Pintér Lászlóval.
Köszönjük szépen, átadom.
Pintér Lászlóval beszélgettünk, aki a Magyar Déli Sark Expedíció kommunikációs stábjának a szakmai referense. Köszönjük szépen. Ez volt mára a hosszabbítás. Találkozunk a jövő héten is. Farkasvölgyi Gábort és Rév Dánielt hallották. Viszont hallásra.
Önök a hosszabbítást a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.